Eredményes élettalálkozó 2014. április 25-e. Üdvösség elveszíthetősége, 4. rész. Hamis adalék, 1. rész.
Hát akkor ismét egy szép jó reggelt kívánunk valamennyiünknek, nekünk, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon belül és kívül. Ez még mindig az eredményes élettalálkozó. Itt van Sanyi, hála Istennek. És rövid leszek, csak szeretnék üdvözletet küldeni Pécsre, Debrecenbe, a Veszprémbe, és Pásztor Kornéléknak, Szentgyőre, és nagyon sajnálom, hogy nem lehetek veletek most így a csendes napokon, de imádkozunk értetek, és köszönjük a szolgálatotokat. Marosvásárhelyre is üdvözlet, meg Mezőpanitra, Piroskáéknak. Van egy nagyon, nagyon rövid gondolatom, még így húsvét kapcsán. Ért egy pár behatás, de végül is nem erről szeretnék beszélni, hanem olyan nagyon, nagyon furcsán tudunk viszonyulni emberként értékes dolgokhoz, ami szinte megismételhetetlen az életünkben. Valami, ó, jó reggelt, most már még nagyobb rettegéssel beszél. Jaj, még valami, mielőtt elfelejtenem, bocsánat, Kaposváron leszünk Visszavalósághoz konferencia vasárnap délután 4 technika háza, Bajcsi Zsilinszky utca, esetleg, hogyha ha környéken laktok, akkor szeretettel várunk benneteket. Na de vissza a gondolathoz. Emberként nagyon magas fokra fejlesztettük azt, hogy valami értékes dolgot értéktelenné tegyünk. Csak így a húsvét kapcsán gondolkodtam erről, hogy voltam egy családnál, hatalmas előkészületek voltak, természetesen nem Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepére készültek, hanem tojást fújtak, kifújták belőle, tudjátok, ami benne van, és aztán festés volt, és ott volt már nyuszi, és azon tűnődtek, hogy milyen ajándékokat adjanak a locsolóknak, és ezzel valójában nem lenne baj, csak hogy azt gondolom, hogy valami drága dolgot teszünk olcsóvá ekkor. Hogyha nem lett volna húsvét, akkor Jézus Krisztus mindössze csak egy zsidó ács maradna, aki ugyan mondott néha jó dolgokat, és többször a téma közepébe trafált, de végső soron kudarcot vallott. Ha nincs húsvét, akkor a nagypéntek csak egy tragédia lett volna. Akkor egy halál, tudod, és csak erre emlékeznénk, hogy jött egy látnok, aki egyedi módon viszonyult emberekhez, de végül is kivégezték. Fura dolgokat mondott magáról, de tudod, ez csak egy tragikus befejezés volt. És hogyha nem lett volna húsvét, akkor Léviből sosem lett volna Máté, és sosem olvastuk volna Máté evangéliumát. Lehet, hogy élt volna egy klassz életet, és végzi ezt az alantas munkát, amit megvetettek, és aztán ki tudja, hogy mi lett volna az életével, és most Máté evangéliumát olvassuk, mert volt feltámadás, és volt húsvét. És hogyha nem lett volna feltámadás, ha nem lett volna húsvét, akkor Péter sosem járja végig azt a diadalmenetet az evangéliummal, akkor ő maradt volna Simon Jónának fia, egy gyakorlat halász, aki kifog egy csomó halat, és lehet, hogy így is a hasznára vált volna a környék embereinek, mert ellátta volna őket élelemmel, de sosem lett volna belőle a kőszikla, Péter. Tudod, és aztán Saul sosem lépett volna a damaszkuszi útra. Nem lett volna kit üldöznie. Ha nem lett volna húsvét, akkor nem lenne kereszténység. Nem lett volna kit üldözni a Saulnak. Lehet, hogy Gamáliel tanítványa maradt volna, és aztán lett volna belőle egy tekintélyes rabbi, és gazdagon, és betelve az élettel, úgymond, ha meghalt volna, és aztán nem olvasnánk most az elképesztő leveleit. Tudod, Saulból sosem lett volna Pál apostol. És hogyha nem lett volna húsvét, akkor mi most nem lehetnénk itt, akkor nem lenne eredményes élettalálkozó, nem lenne értelme az eredményes élettalálkozónak, ha nem lenne húsvét. És csak ez olyan jó dolog, hogy láthatjuk a dolgokat annak, ami. Hogy értéket tulajdoníthatunk az igazán értékes dolgoknak. És aztán Simon Jónának fia írt egy könyvet Péter apostolként. illetve valószínűleg diktálta. De Péter első levele is, ez a fő gondolat, 18. Első könyv, első fejezet, 18. és 19. vers. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága vérem, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén a Krisztusén. Tudod, valaki Isten drága árat fizetett, érted? Tudod, drága ár, olcsó élet. Tudod, drága áron vétettél meg, ne élj egy olcsó életet. Tudod, csak ne élj egy olcsó életet. Úgy értem, hogy Istennek meg kellett halnia. A Szent Háromság második személye az életét adta azért, hogy mi most itt lehessünk. És meg vannak bocsájtva a bűneid, és az a bizonyíték arra, hogy Jézusnak elfogadta az áldozatát az Atya, hogy hogy feltámasztotta a halálból. Tudod, meg vannak bocsájtva a bűneid, ez egy drága dolog. Tudod, ne tedd olcsóvá, tudod, el tudom veszíteni az üdvösségemet. Ez olcsó élet. Tudod, ne haragudj, ez csak olcsóvá teszi Istennek az áldozatát. Tudod, drága árat fizettek, ne éljünk egy olcsó életet. És megváltott emberként élhetjük úgy az életünket, mintha valójában nem is járnánk Istennel. És ez velem is előfordul, sajnos előfordul, és akkor olcsóvá teszek valami nagyon drágát. És ez akár kárhoztatólag is hathatna, hogyha nem lenne Istennek a szeretete, aki mindig kész arra, hogy helyreállítson bennünket, hogyha akarjuk. És járhatok ebben az életben. Tudod, és tényleg ezzel fejezem be, az egész Ószövetségbe készül valami. Gyűlik egy erő. Tudjátok, amikor kitörni készül egy vulkán, és mindez fokozódik, és fújódik a hegy, fújódik, és aztán amikor Jézus Krisztus feltámadt a halálba, akkor tudod, Istennek ez a dinamis ereje fölrobban. Tudod, a feltámadásnak az ereje, és tudod, ezzel az erővel élhetünk. Ez egy drága dolog, tudod, nem szeretném olcsóvá tenni. Tudod, hogyha ő egy drága áron váltott meg engem, akkor szeretnék ebben járni, tudod, szeretném ebben látni a kincset, és szeretném magamnak ezt a dinamis erőt, ami felrobbant aztán annyi ezer év várakozás után. Tudod, az életnek az alfa és omegája az, hogy tudok-e a feltámadás erejébe járni. Tudok-e úgy ránézni a húsvétre, hogy ez valami drága, hogy valami olyan történt, ami még eddig soha, és hogy belőlem olyan valaki lett, akit remélni sem mertem. Úgy értem, nem külsőleg, mert nem nőttek szárnyaim, meg nincs glóriám, és még mindig olcsóvá tudom tenni Istennek a drága áldozatát, de figyeljetek, itt van a bátorítás, hogy mindig van helyreállás, és mindig átléphetek ebbe az erőbe, és járhatok ebbe, és nem kell azt mondanom, hogy olcsó életet fogok élni, hogy ez megint csak egy üzenet, megint itt vagyok a gyülekezetben, megint szerda este van, megint vasárnap este van, az csak ott pásztorként, de az csak egy üzenet, ez csak az eredményes élet találkozott, tudod. Hát ez csak egy könyv, tudod, ez olcsó élet, ez csak Sanyi. Tudod, az csak ott Rafi, meg Attila, akik veszik. Ez nem egy olyan nagy dolog, tudod. De nem kell, hogy így éljük az életünket, hanem feltámadás ereje felhatalmaz minket, erőt ad arra, hogy meglássuk abban az értéket, ami valójában értékes a kapcsolatainkban, a gyülekezetben, a lelkipásztorunkban, a barátainkban. Tudod, élhetünk egy ilyen életet, ami igent mond az igazi nagy értékekre, és azt mondja, hogy nem fogom olcsóvá tenni. És hogyha mégis megtörténne, akkor azt mondom, hogy van kegyelem, és van helyreállás, és átlépek abba az életbe. Egyik pillanatról a másikra, ami nem egy olcsó élet. Tudod, a húsvét az feltámadás. A barátom az én barátom. Ez drága nekem. A tanítás, vagy az eredményes élet. Vagy tudod, vagy hogy nézitek és hallgatjátok ezeket, ez nagyon drága. Csak ez nagyon drága nekünk. Csak nagyon hálásak vagyunk nektek, és a szeretetünket küldjük mindenhová, ahol néztek és hallgattok minket, és kérjük, hogyha valamilyen értéket láttok ebben az egészben, akkor adjátok tovább másoknak is. Hát, hogyha ezek az üzenetek megmentik másoknak az életét, sokan vagyunk itt, és sokan, tudom, hogy sokan vagytok, nézitek és hallgatjátok, akiknek ez hozzáadott az életéhez, és csak ne tartsuk ezt titokban. Csak nagyon köszönöm a figyelmet. Gyere, drága Sanyi. Hát nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, sziasztok! Mielőtt elfelejtem, jövő héten nem lesz eredményes élettalálkozó, mert hosszú hétvégénk lesz, és én magam is elutazom, ami jó hír. Úgyhogy nem leszek itt. Nem tudom, Ernő, hogy esetleg te... Szerintem elmarad a jövő heti eredményes élettalálkozó. Úgyhogy folytatjuk az elkezdett sorozatunkat az örök biztonság tanáról, illetve arról a kérdésről, hogy elveszíthetjük-e az üdvösségünket. A címe, az alcíme ennek a sorozatnak, hogy ugye örök biztonság, vagy az üdvösség elveszítése, avagy melyik részét töröljük ki a Bibliának. És minden alkalommal, amikor elkezdjük a következő részt ebben a sorozatban, mindig a szívemen van, hogy beszéljek a jelentőségéről. Hogy ez nem egy mellékes kérdés, mert alapvetően határozza meg az életélményünket. Alapvetően határozza meg a viszonyunkat Istenhez, a viszonyunkat a mindennapi élethez. És alapvetően határozza meg a viszonyunkat a bűnhöz is. És nagyon sokan azzal vádolják a kegyelem tanítást, illetve az örök biztonság tanának a felemelését, hogy szabadossághoz vezet. Hogy egy liberális üzenet, amely megalkuszik a bűnnel. És nagyon-nagyon érdekes megfigyelni a saját életemben, illetve a körülöttem lévő emberek életében, hogy pont ennek az ellenkezője történik. Nyilván létezhet az örök biztonság tanának, a kegyelem tanításnak egy liberális torzulása. Tehát egy olyan hamis tanítás, ami bár ugyanezzel a zászlóval tűznek fel, de valójában nem biblikus, és nem az, amiről mi beszélünk, hanem tényleg egy eretnekség, ha lehet így mondani. De a Biblia üzenete, a mód, ahogyan kezeli az ember valódi természetét, a mindennapi életünk valóságát, annak megtapasztalását, pont azt eredményezi, hogy az ember megszereti az igazságot, hogy szívben hozzákötődik, hogy életcéljává válik tetszeni Istennek, egy úgymond tiszta életet élni, egy megszentelt életet élni, tapasztalatilag is, nem csak helyzetileg. És egy igazi, nem vallásos, nem a felszínen mutatott, de a szívben igazából mélyen el nem fogadott vallásosságban jónak lenni, hanem a szív szintjén legbelül az embernek vágya, álma lesz a tisztaság. És ilyen módon az egész élet élményünket, de nem csak élményünket, hanem a valós megszentelődésünket, azaz a helyzeti igazságunk megtapasztalását meghatározza. Tehát annak a növekedési folyamatnak, amin keresztül azt, amit Istentől megkapunk az üdvösségünkkel ajándékba, ahogy egyre inkább értjük, ahogy egyre inkább a miénké válik, ahogy egyre inkább hisszük, úgy az át is jön a tapasztalatunkba, meg is jelenik a hétköznapi életünkben. És ez egy folyamat. A hit pillanatában Isten örök életet ad nekünk, és áthelyez minket a sötétségből, a világosságból, az elveszettségből, a megmentettségbe, és egy helyzeti igazság jön létre. Valami, ami valós, akár anélkül, hogy abban a pillanatban megtapasztalnánk. Mint amikor egy könyvelési tételt jóvá írnak a számládon. Nem érzel abban a pillanatban semmit, de a valósága annak, hogy az a pénz megérkezett, tényleges. És akkor fogod csak megérezni, amikor elkezded elkölteni. És nagyon érdekes, hogy a kegyelemnek
És a biztonságnak, az örök biztonságnak ez a tanítása, ezt a folyamatot, ahol a helyzeti igazságot elkezdem megélni, nem lassítja, hanem gyorsítja. Lehet, hogy a törvény rendszere alatt hamarabb kezdek el jól viselkedni képmutatásban. Mert bejövök egy helyre, ahol mindenki szent. Ahol nem gondolkozunk így, hát ha nem gondolkozunk így, ahol nem öltözünk így, ahol nem beszélünk így, ahol egy csomó mindent nem úgy csinálunk, akkor összekapom magam, mint ahogy bármilyen közösségben, ahol meg akarok felelni, összekapom magam, és egy igazi szívbeli átalakulás nélkül elkezdek azt szerint viselkedni, amit várnak tőlem. Ezt hívják képmutatásnak. És ez persze lehet olyan mély is, hogy akár magamat is becsapom, tehát azt mondom, hogy jaj, hát nem értek én ezzel egyet, igaz, én is gyűlölöm a bűnt, de közben a szívem legmélyén, és szerintem a legtöbb vallásos ember ezt nem teszi meg, nem vizsgálja meg a szívének a legmélyét, a szívének a legmélyén nem gyűlöli azt a bűnt. Valójában szereti. Csak nem szabad. Csak nagy baj lesz belőle. Csak tudod, elveszítem az üdvösségemet, csak tudod, bár fenyegetettségben vagyok, és ezért elnyomom. De valójában a szívem mélyén nem győztek meg róla, hogy ez nem jó, nem győztek meg róla, nem tudom, mi történik pontosan. De emlékszem a saját életemben, hogy anélkül, hogy túlzottan, nyilván mindenkiben van egyfajta vallásos vágy, azért mindenki igyekszik kicsit jobbnak mutatkozni, mint amilyen tényleg. De azért ebben nem voltam élenjáró. De emlékszem rá, ahogy egész egyszerűen dolgok átcímkéződtek az életemben. Tényleg, legbelül, anélkül, hogy mondták volna, hogy követelték volna, hogy tudtak volna róla, áthelyeződött a szívemben. Először a szívemben. Megszerettem az igazságot. Vágyni kezdtem rá, hogy tiszta legyek. Vágyni kezdtem rá, hogy szerető legyek. Egyszerűen belülről. És ámulatos. Igazi. És persze egy csomó minden még nem bevégzett. Ne nevessetek. Mindenki, aki ismer közelről, tudja, miről beszélek. Beszéltek a feleségemmel. Oké. Szóval, a másik észrevételem, és mindjárt szeretnék elmondani egy imát is, és aztán tovább menni, hogy jó néhány olyan kijelentést teszek és tettem az elmúlt alkalmakkal, amik nem következnek abból, amit már átnéztünk, hanem abból következnek, amit tudok, amit több mint 10 éve, lassan 15 éve meggyőződésesen hiszek. Úgyhogy bocsássátok ezt meg nekem. Tudom, hogy önmagában csak az üdvösség kérdése, és aztán egy nagyobb kört nézve az örök biztonság tana nem egy versből levezethető tan, hanem rengeteg kategória van mögötte, amelyek együttesen alkotják azt a meggyőződést, amiben élünk. Úgyhogy kérlek, legyetek türelmesek, amikor kell a szemüvegem. Az előbb ezt fogtam itt a kezemben. Nézem, mondom, itt ide volt írva, de mi is? Most már látom. Amik, tehát olyan koncepciók, olyan gondolatok, amik együttesen alkotják azt a meggyőződést, amiről beszélünk. És ugye eddig összesen 2 verset néztünk meg, az antitézis elvét és az örök élet kérdését, amely most vagy ideig való élet, vagy örök élet, és nyilván merészen azt mondtam, hogy akár ezen a ponton azt mondhatjuk, hogy az örök biztonság tana igazoltnak mondható, hisz nem lehet anélkül kilépni belőle, hogy Istent meg ne hazudtolnánk. Szeretek így gondolkozni, mert ha valami írva van, és valami úgy van írva, akkor abból szabad következtetést levonni. De lehet, hogy mégse akarnám tenni, mert annyi kérdés van még, amit meg kell nézni, és meg is fogunk nézni. Csak hadd mutassam meg. Az egyik dolog, amiről szeretnék részletesen beszélni, az az újjáteremtés. Tehát az újjászületés, ami megtörténik az üdvösséggel. Ugyanígy egy következő kategória, amelyek nem választhatóak el határozottan egymástól, de mégis a Biblia külön tárgyalja őket, külön beszél róluk, az a megtérés. Aztán külön beszélni fogunk még a hitről, beszélni fogunk a bűnbánatról, beszélni fogunk a megvallásról, a megbocsájtásról, a tulajdonításról, amely ilyen keresztül ugye a bűneink Istennek és az ő igazságossága nekünk, aztán az üdv bizonyosságról, amely nem feltétlenül van meg, aztán a megdicsőülésről. Aztán fogunk beszélni az örök biztonságnak jó néhány szempontjáról, a bizonyítékairól, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem oldaláról. Aztán fogunk beszélni az ellenvetésekről, tehát azokról a rázós részekről, amelyek ellentmondani látszanak ennek. És aztán szeretnék beszélni további logikai összefüggésekről. További nem feltétlenül teológiai, de a teológiai tényekből következő kérdésekről, illetve logikai összefüggésekről. És aztán szeretnék beszélni az összes olyan anyagról, amit tőletek kaptam. Jó néhányatokkal ismerten és ismeretlenül levelezünk, és hozzászólásokat, kérdéseket, kritikákat kapok, amiket mind-mind nagyon szeretnék tiszteletben tartani, és időben oda jutunk. Ezeket mind szeretném elővenni, és megnézni, és megvizsgálni, de biztos értitek, hogy ez nem történik meg egy óra alatt. Úgyhogy amikor úgy érzed, hogy de azt miért nem mondod? Értem. Remélem, hogy fogom mondani, vagy írd meg Ernőnek, és amikor sorra kerül, akkor mondjuk. Úgyhogy mondjunk el egy imát, és menjünk tovább. Mennyei Atyánk, csak nagyon, nagyon hálásak vagyunk a törhetetlen táskákért és laptopokért. Tényleg csak köszönjük, és és szeretnénk, ha tanítanál minket, és egyikünk sem mondhatja, én legkevésbé, hogy a tudásunk, a felkészültségünk bármiféle teljességre jutott, hanem csak, hogy van egy éhségünk, Istenünk, az igazság iránt, van egy éhségünk irántad. Akarunk veled helyes viszonyban lenni, akarunk a te valóságod szerint élni, szeretnénk tetszeni neked, és ugyanakkor nem szeretnénk tetszeni neked, mert már tetszünk neked, és meg akarunk változni, és nem akarunk megváltozni, mert már megváltoztattál minket, és minden további változás a te munkád, amit örömmel elszenvedünk, és gyakran imádkozunk így, hogy Uram, fordíts, és megfordulok. Uram, tisztíts, és tiszta leszek. És az én akaratom együttműködik a tiéddel, de tudom, hogy önmagamban képtelen vagyok, hanem te vagy az, akit adott az Atya nekünk igazságul, megszentelődésül, útul, életül. Bármilyen furán hangzik, de te vagy az. A veled való kapcsolat minden, ezt mondja az ige, ezt olvassuk mindenhonnan, ezt a következtetést kell, hogy levonjuk. Úgyhogy csak kérünk, hogyha tévednénk valamiben, mutasd meg nekünk, és erősíts meg az igazságban, adj bátorságot, hogy ráálljunk, hogy új felismerésre jussunk, hogyha kell. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Okay. Még egy gondolat, amire rájöttem, hogy akik esetleg most kezdik el hallgatni az eredményes élettalálkozó anyagát. Ugye nagyon sokszor fogalmazok úgy az üdvösség kérdésével, illetve az örökbiztonság tanával kapcsolatban, mint kérdőjeles dologgal. Egyfajta bizonytalanságot kommunikálok. Szeretném ezt megfelelő szövegkörnyezetbe tenni. Nagyon sokan hallgatjátok úgy ezeket az anyagokat, hogy nem vagytok annak a közösségnek a részei, amiben mi járunk. Nem kaptátok meg azt a tanítást, amit mi, vagy sokan közülünk. És ilyen módon egy más hittel, egy más meggyőződéssel éltek. Nagyon sokan nem hisztek az örökbiztonságban. És az oka, miért egyfajta bizonytalanságot kommunikálok, az az, hogy mutassam, hogy abszolút nyitott vagyok új felismerésre jutni. Ugyanakkor nagyon sokan esetleg úgy hallgatjátok ezt az anyagot, hogy semmilyen teológiai meggyőződésetek nincs, egyáltalán nem tudjátok. Most hallottatok róla először, hogy van Isten, és hogy mit jelent az örök élet, és így tovább. Szeretném nektek mondani, hogy alapvetően meg vagyok győződve az örök biztonság létéről, arról, hogy aki egyszer üdvösséget nyert, azt nem veszítheti el. És ugyanakkor ez a meggyőződésem nem a saját teológiám iránti elvakultságból származik, hanem abból, hogy hiszem, amíg új felismerésre nem jutok, hogy ez a meggyőződés biblikus, és megfelel a valóságnak. És ez az egyetlen oka annak, hogy még mindig hiszek benne. Viszont ez az ok hosszú-hosszú évek óta fennáll. És ez során, a tanulmányozás során is hiszem, hogy meg fog állni, de ha nem, akkor új felismerésre fogunk jutni. Ugyanakkor ugyanezt a nyitottságot várom tőled is, aki hallgatod ezt az anyagot. Mert ha esetleg ez a meggyőződésünk az örök biztonságról tényleg helytálló, de te eddig nem hittél benne, akkor lehet, hogy neked kell új felismerésre jutni. De csak lásd, hogy nem demagóg teológia ütközik demagóg teológiával. Remélem, hogy nem ez történik. Mert ha igen, akkor nincs értelme beszélnünk. Nem? Tehát akkor nincs értelme egy ilyen módon végigmenni az egészen. Akkor csak elmondom, hogy én hiszek az örök biztonságban, nézzél utána, ha nem hiszel benne, aztán adj ő. Nem? Tehát akkor miért szánunk rá ennyi időt? Akkor érdemes rászánni ennyi időt, ha tényleg keresed az igazságot. És én is. Ha nem, akkor csak elpufogtatok néhány nagyobb kegyelem teológiás közhelyt, és menjünk tovább. Igaz? Oké, ha lassú neked, amit csinálunk, akkor Arnold Fruchtenbaumnak a teológiája nagyon közel áll a miénkhez. És igazából az ő jegyzeteit is használom. Menj föl a bibliatanítás.hu-ra, és megtalálsz mindent. bibliatanitások.hu. Oké, nagyon klassz. Rendszerezett, következetes. Kell egy kicsit még utána olvasnod, meg minden, hogy megnézd, hogy tényleg úgy van-e, ahogy mondja, de elég jó alapot fektet le. Oké, tehát múlt héten megnéztük, hogy mi kell az üdvösséghez. Itt tartunk. És azt mondtuk, hogy hit által történik kegyelemből, azaz ajándékként, és nem cselekedetekből. És három szava van a hitnek. A pistis, a pisteuo és a peito. Megnéztük ezeknek a görög jelentését, és egy négy, illetve öt oldala és formája mutatkozott meg a hitnek. A hitnek az egyik jelentése a hit, a nem látható valóságról való meggyőződés, de jelenti a bizalmat is, bízni valakiben, jelenti a meggyőződést, a bizonyosságot, bizonyíték alapján, és jelenti a rábeszél, hitre indít, meggyőződésre indítot is. És mindenképpen van tárgya. Mindenképpen nem hit a hitben, vagy hit valamiben, hanem hit specifikusan a hit tárgyában. És teljesen egyértelmű és nyilvánvaló, hogy az üdvözítő hit Jézus Krisztusban, mint Istenben, a Messiásban, akinek az áldozata elégséges és szükséges ahhoz, hogy Isten megengeresztelődjön és örök életet adhasson nekünk. Tehát ilyen módon ugye János 8.14, jól mondom, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jézus Krisztusba, az ő áldozatába, ő belé, mint Messiásba, aki a megváltó, vetett hit az, amely üdvözít. Önmagában a hit Jézus Krisztus létében, mint történelmi személy, vagy Jézus Krisztus létében, mint Isten, azt gondolom, hogy nem üdvözít. Ugye, sajnos ez a vers nincs a fejemben, hogy hol van, de az ördögök is hisznek és rettegnek. Ők is tudnak Isten létéről, ők is meg vannak róla győződve, hogy Isten létezik, de ez önmagában kevés. Most nyilván az ő helyzetük, az ő állapotuk Isten előtt nem egyezik a miénkkel, tehát ilyen módon az üdvösség kapcsán őrájuk hivatkozni megint nem volna helyes. De az üdvözítő hit a három használt szóból mindenképpen Jézus Krisztusról, mint Messiásról szól, arról a bizalomról, amit én ő belé vetek, azért, hogy örök életem legyen. Tehát az én üdvösségem, a megváltásom ügyében, tárgyában vetek hitet ő belé. Ez a hit a meggyőződés szintjén van, amely megint ugye ez egy logikai kérdés, mekkora meggyőződés? Hát a nullánál nagyobb. De ez a hit fogalmában már benne van, a hit a nem láthatott dolgok létéről való meggyőződés, Zsidók 11.1 szerint. De ez nyilván egy valódi tudásról beszél, amely hiteles információn, úgymond bizonyítékon alapul. Oké. Okay. Úgyhogy ennyi. És azt mondtuk, hogy ilyen módon a hangsúly, illetve a fókusz a valódi hitre került. Tehát, és ezt később majd az üdvbizonyosság kérdésének a megvizsgálásánál is fogjuk nézni, elképzelhető-e olyan hit, ami nem üdvözít? Igen. Tehát elképzelhető-e, hogy valaki eljött a gyülekezetbe, hallott valamit, föltette a kezét, amikor a megtörő imát elmondtuk, és nincs örök élete. Igazából elképzelhető. Igen. Mit tudjuk mi, hogy mi játszódik le annak az embernek a szívében, a fejében? Hogy miben hit? Hogy mit jelentett nála ez a hit? Nem tudjuk. Tehát ilyen módon a hit itt egy valódi kategória, ami ezekkel a minimum feltételekkel rendelkezik. De ettől még azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan egyszerű dolog. És megint engedjetek meg egy rövid logikai megfontolást a hit mértékével kapcsolatban. Ugye a hit, bizalom, meggyőződés az üdvösségemmel kapcsolatban, Jézus Krisztusban, a Messiásban. És ez a hit az én részem az üdvösségben. Az üdvösség, a megmenekülés hit által van, kegyelemből. Isten munkája igazából, ő teszi meg, és ez az a rengeteg tényező, amit felsoroltam az alkalom elején, az újjászületés, a megtérés, stb. A hit a mi részünk. Az emberi szabad akaratnak a tette, amely elfogadja valóságként azt, amit Isten már megtett. Hit. Rábízom magam arra, amit Isten tett, amit nem értek egészen, de értek eléggé ahhoz, hogy valódi bizalmat tudjak vetni belé. Hiszek. Elkezdeni vizsgálni azt, hogy mennyire kell hinni. Azt gondolom, hogy egy csapda. Valódi hitet kell a valódi messiásban, a valódi üdvösségemért gyakorolni. Biztos, hogy ez nem egy játék, nem gondolhatom azt, hogy ez egy pszichológiai trükk, egy lelki gyakorlat, olyan, mint amikor jógáztam, vagy amikor agykontrollra jártam, és akkor most csak a Jézus gondolatban kell bízni, vagy mit tudom, mert egész furcsa dolgok létezhetnek. Mondhatnám azt, hogy történelminek kell maradni. A valódi messiás, a valóban testet öltött Isten tette, ami szerint a Golgotai kereszten megváltott minket. Valóság annyira, hogy rábíztam magam, és bíztam benne az üdvösségemért. Hogyha megyek a mennybe, és megkérdezik tőlem a menny kapujában, képletesen beszélek, miért kéne, hogy beengedjünk téged, azt válaszolom, hogy mert bíztam a messiásban, aki az én megváltóm, aki a megmentőm, akinek a tette szükséges és elégséges, és ő adott nekem örök életet, mert hittem benne. És örök életem van. Mennyire hittél benne? Ha ebbe elkezdünk belemenni, akkor egy a Biblia által nem definiált zsákutcába kerülünk. Mert a Biblia nem határozza meg a hit mértékét. Jézus egyszer beszélt róla a mustármag példabeszédében. Ha mustármagnyi hitetek volna, ugye azt mondta, hogy beugrana a hegy a tengerbe, vagy meggyökerezne a fügefa a tengerben. Ugye ott mondta, mindegy. Ami valami olyasmit jelent, hogy egész kicsi hit, mert ugye a példázatban azt mondja, hogy a mustármag a legkisebb a magok között, igaz, úgy mondja, és aztán mégis milyen nagy növény lesz belőle. Tehát amit mondani akart, az, hogy egész kicsi. És aztán nincs definem, hogy definiálod, hogy mekkora hit. Mert hogyha Isten azt mondja, hogy figyelj, a hit skálájának, amely százas mértékegységben mérhető, a 25-nél nagyobb hit üdvözít, a 24-es már nem. Akkor Istennek kell adni egy ilyen definíciót. Értitek? Akkor el kell mondania, ha fair akar lenni, és úgymond a hitünk cselekedete, tette, egy mércét meg kell, hogy üssön a teljesítmény szintjén, akkor ezt a mércét Istennek definiálnia kell. Ha van egy ilyen mérce, de Isten nem definiálta, akkor valójában bizonytalanságban tartja az embert. Ezt értitek? Mi, amivel szemben pedig rengeteg intés van az írásban, ahol bizonyosságot, meggyőződést, bátorságot vár tőlünk az üdvösségünk szempontjából, amely ellentmondás. Továbbá, hogyha ilyen módon a hitnek a cselekedete egy teljesítmény szempontjából meg kell üssön egy mércét, akkor az üdvösség megint nem hit által, kegyelemből van, hanem cselekedetekből. Rendben van? Tehát akkor mégiscsak az én hitem tettének a minősége határozza meg, hogy üdvözülök-e vagy sem. És megint nem Isten ajándéka. Úgyhogy azt gondolom, csak logikai oldalról is, hogy a hit, valódi hit, az előbb definiált üdvözítő hit legkisebb mértéke elégséges Istennek, és Isten megmenti az illetőt. Csak megtörtént. És ezt majd fogjuk látni akkor, amikor megnézzük az üdvösség előbb említett 10 szempontját. amiből van jó néhány olyan, amely megismételhetetlen a természeténél fogva, és egyébként a bibliai definícióját tekintve is, amely megtörténik egyszer, és azután abban az állapotban van és marad, mint például az újjáteremtés, az újjászületés, amely az üdvösség pillanatában történik, de megint nem akarok előre menni, csak ilyen módon a hit pillanatában Isten üdvözíti, megmenti az embert, és a helyzeti igazsága az embernek megváltozik. Isten megtesz vele egy csomó dolgot abban a pillanatban, ami onnantól az új állapota az embernek. És aztán, amit ígértem, hogy ma megnézzünk, azok a hamis adalékok az üdvösséghez. Az első a bűnbánat. Ami arról szól, hogy bizonyos csoportok, bizonyos teológia azt mondja, hogy a hitet bűnbánattal is kell párosítani ahhoz, hogy az üdvösséget hozzon. És ez legtöbbször azt jelenti, hogy az embernek igazán sajnálnia kell, hogy vétkezett. Most a bűnbánat szó jelentése valójában az, hogy meggondoljuk magunkat. Minden igaz, ki is kerestem, egy pillanat türelmet kérek. A metanoia szót használja, vagy a metaneót, amely aztán a metából ered, mint szótőből. Illetve a noeo, illetve a nous tövegből. Nézzük meg ezeket. Tehát a meta, ugye közötte, után, mögötte együtt valamivel, egyetértésben valakivel, valami útján, valamilyen módon, valamivel együtt. A noeo észrevesz, megért, felfog, gondol valamire, gondolkodik. Tehát mondhatnánk azt, hogy megért valamivel, valaminek az útján. És aztán a metanoia, illetve a metanoeo, a metanoia jelenti a gondolkodásmód megváltoztatása, illetve megtérés, ami a gondolkodásmód megváltoztatása. És aztán a metanoeo megváltoztatja a szándékát, meggondolja magát, és megbán. Ezek a szavak jelentése. Tehát ilyen módon a bűnbánat valójában azt jelenti, hogy meggondoljuk magunkat a bűneink felől. És ilyen módon ez a szó használható a hit szinonimájaként. És amikor a hit szinonimájaként használják, ami egyébként, ahol valójában az üdvözítő hit lehetetlen, metanoia nélkül, új felismerésre jutás nélkül, a bűneimmel kapcsolatos új felismerésre jutás nélkül, hisz a messiás áldozatára csak azért van szükség, mert az ember bűnös. Az öröklött bűne és az alanyi jogon elkövetett bűnei miatt. Tehát ilyen módon a messiásba vetett üdvözítő hit lehetetlen, úgymond bűnbánat, megtérés, metanoia nélkül. De ilyen módon ez a kifejezés nem a bűneink felüli sajnálat, hanem a hit szinonimája. Rendben van? Ha olyan módon akarnánk használni ezt a kifejezést, ahogyan sokan próbálják használni, tehát a bűnbánatot egyfajta vezeklésként, egyfajta tényleg sajnálatként felfogva a vétkeink miatt, akkor ez a sajnálat megint egy cselekedet volna. Aminek megint a mértéke kérdéses, mennyire kell sajnálnom, hogy örök életem legyen. Másrészt megint kegyelmi alapról a cselekedetek alapjára helyezi az üdvösséget. Nézzük meg, hogy hol szerepelnek ezek a szavak. Először is ugye a hit szó az üdvösséggel kapcsolatban 200 alkalommal van, hozzávetőleg 200 alkalommal jelen az Új Szövetségben. A bűnbánat szó mintegy 35 alkalommal. És nézzük meg, hogy az ige hogy használja ezt a kifejezést. Jó, tehát az első, amit már mondtam, hogy az ember meggondolja magát valójában bármifelől. És nyilván a bűnbánat, úgymond az, hogy meggondolom magam a bűneim felől, az járhat együtt sajnálattal, de nem feltétlenül, és nem a sajnálat aspektus az, amit maga az üzenet, maga a szó hordoz. Jó, Apostolok cselekedetei 8.22, 11.18, 20.21, 26.20, zsidókhoz írt levél 6.1.6, 12.17 és jelenése 9.20. Én azt javaslom nektek egyébként, hogy tényleg töltsétek le a netről ezt a PDF-et, amit én is használok. Ugye az összes vers ott van, és ilyen módon gyorsabban tudunk haladni. Oké. Akkor a második, úgymond adalék az, hamis adalék az üdvösséghez, az a messiás megvallása. Ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy örök életünk lehessen, nyilvánosan vallást kell tenni a messiásról. Ennek két szövegrész az alapja, Máté 10.32. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. A másik Róma 10.9.10. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szíveddel hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megtartatol, mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Jó, és ezen két szövegrész alapján bizonyos teológia tanítja, hogy a messiást meg kell vallani nyilvánosan ahhoz, hogy a hitünk üdvözítő legyen. Jó, Máté 10-ben, amit olvastunk, Isten alapvetően a zsidó néppel foglalkozik, Izraellel, aki elutasította Jézust, mint messiást. Most ilyen módon annak, aki üdvözítő hitre akar jutni, de a messiás személyét elutasította, annak muszáj meggondolnia magát a messiás felől, és úgymond megvallania, hogy a messiás, hogy Jézus Krisztus a messiás. Tehát ilyen módon a hitnek, az üdvözítő hitnek a Jézus messiási volt, tehát tagadó zsidó nép szempontjából feltétlenül része ez a megvallás. Tehát ilyen módon ez a szöveg a hit részeként beszél a megvallásról. és nem különálló tettként. Beszélsz egy zsidó emberrel, és azt kérdezi, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek. És tudod, hogy az alapvető problémája az az, hogy nem hisz Jézusban, mint a Messiásban. És azt mondod, hogy meg kell vallanod, hogy Jézus a Messiás. Hinned kell ő benne, és örök életed van. Ez nagyjából ezt jelenti. Jó, aztán Róma 10.9-ben pedig egy zsidó költészeti formát használ Pál, amit inverziónak hívunk, ahol gyakorlatilag megcseréli két szónak a sorrendjét két egymást követő mondatban, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egymás szinonimáiként használja őket. Úgyhogy ez megint azt jelenti, hogy a megvallás nem a hittől különálló cselekedet, hanem annak a része. Mert szívvel hisszük, és szájjal teszünk vallást, és aztán megfordítja. Jó, aztán három megfontolás még, hogy ugye megint és itt picit óvatos vagyok a logikával, de azért azt hiszem, hogy ez egy elfogadható logika, hogy ezt a két verset kivéve a megvallás az összes többi olyan írásrészből hiányzik, ahol üdvösségről beszélünk. Tehát a több mint 200 esetben, ahol az üdvösség feltételül ír az írás, nem szerepel. És ebben a két esetben is gyakorlatilag az üdvösség rokonértelmű kifejezéseként, a messiásba vetett hittel rokonértelmű szavakként, kifejezéseként használja az ige. Most megint ugye abból kiindulva, hogy a hit meggyőződés, és Isten úgymond meggyőződést akar bennünk építeni. Azt gondolom, hogy és egy rendszerezett, egy logikus világot rakott körénk. Nagyon méltatlan lenne 200-szor elmondani, hogy hit által, 2-szer azt mondani, hogy hit és megvallás által, és utána azt várni, hogy a józan meggyőződésünk az lenne, hogy megvallás által. Bár értem, hogy ki lehet egészíteni egy tanítást, amit elmondtunk 200-szor, két esetben egy valódi kiegészítéssel, de a következő két logikai következtetés megint úgymond ellentmondásba fog kerülni a kiegészítés gondolatával. És az első ilyen következtetés az, hogy ha a nyilvános megvallás feltétele az üdvösségnek, akkor az üdvösség megint cselekedeteken alapul. Mert ezt a megvallást nekem kell megtennem. Megint kérdéses, hogy mennyire nyilvánosan, hogyha megvallom egy embernek, akkor az nyilvánosnak számít-e, ha megvallom a légkörnek, az angyaloknak, az számít-e. De mindenképpen az én tettem. És aztán a harmadik, hogyha mindenképpen egy közönségnek kell megvallani, akkor elképzelhető olyan fizikai körülmény, ahol ez a megvallás fizikailag lehetetlen. Tehát mondjuk, hogyha egy kötekszem, de ha egy néma ember tér meg, és tudom, kötekszem, bár jelbeszéddel is meg tudja tenni, de mi van, hogyha rendben, és értem, kötekszem, mi van, hogyha egy magányos szigeten tér meg valaki? Tehát ilyen, oké, megint a megvallás definíciója hiányzik a Bibliából. Milyen mértékű, milyen részletességű megvallásra gondolnánk, hogy aztán az teljesíthető legyen, de ez a teljesítés megint emberi cselekedet volna. Jó? Tehát akkor az érvelésünk úgy nézett ki, hogy a két igerész, amire hivatkoztunk, valójában a messiásba betett hit rokonértelmű kifejezéseként, illetve azzal párhuzamosan, azzal egyidejűleg használja a megvallás, Jézus messiásként való megvallása kifejezést. Másrészt csak ez a két igerész foglalkozik ezzel, továbbra is cselekedett volna, és bizonyos értelemben nehézséget okozna a cselekedet elégségességének a meghatározása az ige alapján. Úgyhogy ez alapján én nem raknám hozzá. Bár megint megjegyzem, hogy... Na igen, ezt akartam mondani, hogy ez lett volna, köszönöm, csak itt mondja, tehát, hogy megjegyzem közben, hogy baromi nehéz nem megcsinálni. Ezt érted? Tehát, hogy ne vallanám meg? Tehát ugye a hit, ugye lovagolunk ezen, hogy a hit első, a valódi hit első pillanatában meg kell, hogy történjen az üdvösség. Különben a hit cselekedetének a mértéke üdvözít megint emberi oldalról. Tehát valószínűleg, illetve ha fogalmazzak élesebben, tehát... Oké, mindegy. De ez a hit valójában igazából a tapasztalatunkban, ahogyan ez tényleg történik, egy olyan meggyőződés, ami az egész életünket megformálja. Nem arra hajtunk, hogy egy pillanatra higgyünk, és aztán visszamenjünk a világban, és be-be-be örök életem van. Bár szerintem van, de nem ez történik, hanem az történik, hogy ez egy pici mag, ami elültetődik, megtörténik valami a hitem pillanatában, ajándékból történik, Isten csinálja, övé a dicsőség, de aztán átformálja az egész életemet. És nem csak, hogy megvallom, hanem evangélista leszek. Nem csak, hogy megvallom, hanem az élet célommá válik hirdetni az igazságot. Nem csak, hogy megvallom, hanem az egész életem beszél róla, pillanatról pillanatra. Mindent leural, mindent áthat, minden valódivá válik. Értem én, hogy ez így van. De ha ez így van, akkor miért lovagolunk rajta, hogy ez kell-e az üdvösséghez, vagy sem? Azért, mert ha megalkuszunk egy apróságban, akkor meg fogunk alkudni egy másikban is. Hogyha hozzáteszünk egy picit, akkor a koncepció megváltozik. Mert vagy hit által, kegyelemből, nem cselekedetekért, vagy cselekedetekből, valamilyen cselekedetből, de akkor már nem kegyelem, és nem hit által. Ahhoz, hogy ez a rendszer működjön, ahhoz elegyítetlennek kell maradnia. Annak, ami tényleg. A kegyelem rendszere leveszi a fókuszt az emberről, és átteszi Istenre. És az ember tetteit sokkal inkább Isten tetteinek a következményeként kezeli és mutatja, mint az emberi tettek következményeként Isten tetteit. És ez a nagy különbség a vallásban. A vallásban az ember megfelel Istennek, úgymond lekenyerezi Istent. Nem tudom, hogy szépen használom ezt a szót, lehet, hogy nem szabad. Fizet Istennek, megfelel Istennek, teljesít Isten előtt, és Isten ezen keresztül cselekszik és dönt és tesz valamit. De az Úr azt mondja, hogy én nagyobb vagyok ennél. Nem tudtok megfizetni engem. Az ok, amiért bajban vagytok, nagyobb annál, mint amit ki tudnátok eleve fizetni. A rendszer, ami képes megmenteni egy embert, más. A rendszer, ami képes megmenteni egy embert, isteni. Ő belőle fakad, az ő szándékából, az ő akaratából, az ő tettéből, az ő dicsőségéből. És az ember együtt munkálkodik ezzel. Igen, hiszek, engedelmeskedek. Ezek megint nagyon-nagyon szorosan összekapcsolódó kifejezések. De végül is cselekedni Isten cselekszik igazán. És a mi tetteink sokkal inkább gyümölcsök, következményei az Istennel való kapcsolatunknak, mint sem kezdeményezései, létrehozói egy isteni valóságnak. Ezért próbálunk szigorúak lenni. Tehát akkor az első hamis adalék volt, a bűnbánat, a második volt a messiás megvallása, a harmadik pedig a bűn megvallása. 1 János 1.9 az alapja a tanításnak. Ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Viszont mivel 1 János 1.9-ben János saját magát is beleveszi azokba, akiknek a bűneit meg kell vallania, ezért arra kell következtessünk, hogy ez az írásrész hívőknek szól, és hívőkről szól. Hogy ez az írás ez arról beszél, hogy miután megtértünk, hogyan bánunk a bűneinkkel, és hogyan számolunk el Istennel a bűneink kapcsán. Tehát ilyen módon ez a megvallás nem feltétele az üdvösségnek, hanem majdhogy nem mondhatom, hogy következménye. Aztán megint a logikai kötekedés. Ha meg kell vallanom a bűneimet ahhoz, hogy örök életem legyen, akkor hány bűnömet kell megvallanom? Mindet? Most nem kötekszem, mert hogyha ez a tett, ez a cselekedet, egy elvárt cselekedet tőlem, akkor szeretném megcsinálni rendesen. Mert szeretnék üdvösséget. Hány bűnömet kell megvallanom? Hát néhányat, de akkor melyik néhányat? Vagy mindet, de akkor azt gondolom, hogy elég, úgy értem, ki az, aki csak tudatában lehetne minden bűnének. Amikor például a bűnnek az egyik nagy kategória a mulasztás bűne. Tehát hány dolgot tehettem volna meg, ha valaki tehetne valami jót, de nem teszi, bűne az annak, ugye? Hány jó dolgot tehettem volna, amiről nem is tudok, mert nem tudom, mert egy lehetőséget kihagytam, és a belőle következő és következő lehetőséget már nem is látom. Tehát ilyen módon az összes bűnünk megvallása fizikai lehetetlenség. Arról nem is beszélve, hogy nem is emlékszünk rájuk. És fel se ismerem. Tehát ilyen módon, miközben ez az adalék is a cselekedetek szintjére vinné az üdvösséget, megint igen nehéz lenne teljesíteni, legfeljebb abban az esetben, ha csak néhány bűnünket kell esetlegesen és véletlenszerűen megvallanunk. De megint utalnom kell arra, hogy nincs erre semmilyen utalás a Bibliában. Tehát erről a témakörről ezután csend van. Aztán a következő adalék az esedezés Istenhez üdvösségért. És Ézsaiás 55.6 alapján beszélünk erről. Jó, és aztán Lukács 18-13 is belekerül ebbe a képbe. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, míg közel van. És aztán Lukács 18-13, lehet, hogy oda is lapozok.
Tehát ilyenek vannak pársorban előtte, hogy egy haragban, egy pillanatra elrejtettem előle a harcomat, de örök hűségben hívvalmazom neki. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem, szövetségem nem inog meg. Mondja, könyörülő Urat. Bocsánat.
Igen, nem, abszolút, teljesen jó. Igen, tehát hogy csak az előtte utána lévő versről kell beszélni. Aztán ugye Róma 3.11 ugye egyértelműen és tisztán mondja, csak megint az antitézis logikájából kiindulva, hogy nincs egy igaz ember sem, és hogy valaki, hogy valójában senki sem keresi az Istent. Tehát, hogy valójában ez alapján, a szembeállítás alapján senki se térhetne meg, hisz a saját természetétől adódóan senki nem keresi az Urat. Hogy? Aztán Lukács 18 pedig nem az üdvösségről szól, hanem az ember ima életéről. Ugye, tehát a vámszedő imája, ahol ő könyörög, hogy Isten legyen irgalmas neki bűnösnek, nem az üdvösség feltételeként hangzik el. Hanem arról tanít, hogy hogyan imádkozzunk. Igen, tehát inkább a lényeg az, hogy nem mondja azt, hogy az üdvösséghez könyörögni kell, hanem hogy? Igen, csak egyszerűen ezt mondom, hogy ez a szövegrész nem mondja kimondottan, hogy a könyörgés, tehát az a mód, ahogyan vezetett üdvösségre, hanem önmagában a tény. hogy megtért. Hogy az üdv, hogy a bűnei miatt Istenhez fordult, és hogy mondod? Ez sajnos nem volt rajta a felvételen. Jó. Jó, tehát ugye az érvelésünk ez, hogy egyrészt ugye Róma 3 alapján a könyörgés, illetve az esedezés Istenhez üdvösségért egyfajta antitézisbe kerül, tehát hogy ha csak nem Isten tette ez bennünk, akkor ezt ember nem hajtaná végre. Aztán a következő, hogy a szövegrész nem egyértelműen az üdvösség feltételeként használja az esedezést, hanem az ima életünk részeként. És ugye az örök bónuszunk, amit az összes ilyen adaléknál el fogunk tudni mondani, az az, hogy megint a cselekedetek szintjére emelni az üdvösséget. És továbbra is ennek a két igerésznek a kivételével máshol nem szerepel ez a feltétel. Jó, és akkor maradt még az alávetettség a messiás uralmának, és a keresztség. És lehet, hogy ezeket már jövő héten nézzük meg. Illetve nem jövő héten, bocsánat, mert jövő héten nem lesz eredményes élettalálkozó, hanem két hét múlva. Jó, és azután az újjászületés témájával fogunk tovább menni. Tehát elkezdünk belemenni abba, hogy mi történik az üdvösség pillanatában. Tehát mi mindent tesz meg Isten, és az újjászületéssel fogjuk kezdeni. Lehet, hogy az említett 10 tényezőből nem fogjuk mindet alaposan végignézni, talán a fontosabbakat, és utána belemegyünk az örök biztonság megalapozásába. Úgyhogy lassan, de biztosan haladunk. Köszönöm a figyelmeteket, mondjunk egy imát, és menjünk dolgozni. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, és kérünk, hogy mindenek előtt adj üdvösséget, örök életet mindazoknak, akiknek még nincs. És ez a világ olyan mélyen elfordult tőled, hogy nem lehet nagyobb, nem lehet fontosabb imánk, mint az, hogy az emberek felismerjék, hogy létezel, felismerjék, hogy jó vagy, és hogy nyitottál egy utat magadhoz, amely nem is nehéz, valójában egyszerű, amely út nem az ember dicsőségét emeli fel, hanem a te dicsőségedet. Te vagy a megváltó, te vagy a megmentő, te adsz nekünk örök életet, ajándékezz. Nem a mi tetteinkből, nem a mi cselekedeteinkért, hanem a te szeretetedből ajándék, kegyelem, amit mi hiszünk, elfogadunk, rábízzuk magunkat, és a miénk. Úgyhogy ha sohasem fogadtad még el Jézust, mint megváltódat, mint messiást, aki örök életet ad neked, akkor fogadd el most, kérlek. Higgy benne, bízz benne. Csak mondd neki a szívedben, és ő hallja, hogy örök életet kérsz, hogy hiszel benne, hogy bocsáss meg nekem. És tudd, hogy örök életed van. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. És...